Kol Iszrael, az izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5774, Iyárhó 26-a, a polgári naptár szerint 2014. május 25-e vasárnap van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Izraelbe érkezett Ferenc pápa. Elio de Ruppo, belga miniszterelnök beszélt Benjamin Netanyahuval, és a rendőrségi nyomozás újabb fejleményeiről tájékoztatta a miniszterelnököt. Netanyahu miniszterelnök kijelentette, hogy a brüsszeli gyilkos támadás a folyamatos Izrael és zsidó elleni uszítás következmény eredménye. Híreink után Ádám Ráhel összeállítását hallhatják, és most a részletes híreink. Ferenc pápa a Jordán királyság után a palesztin hatóság területére látogatott. Valószínűleg más látogatásai során is meglátogat autonómiákat, mielőtt folytatná az útját a vendéglátó országba. A pápa találkozott Abu Mazennel, a Fatah terrorszervezet fővezérével. Betlehemi látogatása során a pápa nem érdeklődött, hogy a keresztény egyház számára fontos vallási hely, mint Betlehem, miért és hogyan vált szinte vegytiszta muzulmán városá. Talán nem is fontos ma már a keresztény egyház vezetőinek a közel-keleten élő és üldözött híveinek sorsa. A pápa Jordán látogatása során többek között kijelentette, hogy jövetelének célja a keresztény-muzulmán kapcsolatok megerősítése. A pápa tiszteletére tartott betlehemi ünnepi ebéden arab terrorista családja is képviseltette magát. A pápa hajlandó volt lefényképeztetni magát Betlehem város mellett felállított biztonsági falnál, melyen többek között az volt felírva, valószínűleg frissen a hatás kedvéért, hogy Betlehem a varsói gettóra emlékeztet. A pápát, aki egyébként tud angolul, nem zavarta az a tény, hogy azzal, hogy imádkozott ez alatt a graffiti alatt, azzal az arabok hazug propagandáját támogatta egyben, és egyben a palesztin arab náci múltját segítette eltussolni még inkább. A palesztin arabok propagandája egyébként elképesztően primitív, példa erre ez a firkálmány, mely Betlehemet a varsói gettóval összehasonlítja. Nem emlékezetes, hogy a varsói gettó turista látványosság lett volna a náci rémuralom idején, ellentétben Betlehemmel, mely Abu Mazenék számára fontos bejöveteli forrásnak számít, az állandó nemzetközi koldulás mellett. Elio de Ruppo, belga miniszterelnök, telefonon beszélt Benjamin Netanyahu kormányfővel, és a rendőrségi nyomozás újabb fejleményeiről tájékoztatta őt. A belga miniszterelnök mélységes sajnálatát fejezték ki az antiszemita támadás három áldozata felett. A belga miniszter mélységesen elítélte a támadást és a mögötte bújó antiszemita gyűlölködést. Netanyahu kormányfő elmondta de Ruppónak, hogy ez idáig ő az egyetlen, aki elítélte ezt az antiszemita támadást, melynek egy izraeli házas pár és egy belga zsidó állampolgár volt az áldozata. Közismert, hogy milyen gyorsasággal reagálnak az Európai Unióban Catherine Ashtonék minden állítólagos palesztin arab sebesült, halott esetében, vagy akár a jeruzsálemi negyedekben folyó építkezésekre milyen gyorsan reagálnak, mintha Jeruzsálemben egyedül csak a zsidó embernek lenne tilos építkeznie. Netanyahu miniszter korábban a kormányülésen is rámutatott az Európai Unió kétszínű dupla mércés politikájára. Az unió egyoldalú és kritikátlan pro-palesztin álláspontja mögött politikai érdekek húzódnak meg, természetesen, és nem valamiféle maggasztos emberjog védelmi eszmék. Természetesen az európai diplomácia nem mentes a múlt antiszemita szellemétől sem. Az antiszemitizmus mely gyökeret vert az európai kultúrában. Netanyahu miniszterelnök kijelentette, hogy a brüsszeli gyilkos támadás a folyamatos izrael és zsidók elleni uszítás eredménye. Az antiszemiták szemében Izrael és a diaszporában élő zsidók egy és ugyanazok Európában. Most is a modern antiszemita vérvádakat terjesztenek szabadon, most a zsidó állam ellen. Ahogy a 19. század végén és a 20. század elején az antiszemitizmus elfogadott ideológiai normának számított, mely szabadon is büntetlenül terjeszthette a zsidó nép elleni gyűlöletkeltést, úgy most Izrael pocskondiázása, démonizálása a divat, különösen a magukat kiváltságosnak tekintő radikális intellektuális körökben. Az antiszemita utasításnak pedig ártatlan civilek a végén az áldozatai. Eddig tartottak híreink, és most Ádám Ráhel összeállítása következik.
A múlt héten beszámoltunk arról, hogy a Spiegelben, illetve hát a magyar lapokban is megjelent egy összefoglaló arról, hogy a náci jelképek betiltása és használatuk törvényi szankcionálása miatt a német neonáci szélsőjobboldali szervezetek nyilvánosan olyan titkos kódokat és jeleket használnak ma, amelyekről a közvélemény döntő többsége nem is sejti, hogy valójában mit jelentenek. Egy német szakértő most állította össze titkos náci kódok szótárát. A németországi futballmérkőzéseken a lelátón ülők egy része gyakran olyan transzparenseket mutat fel, amelyekre a 14-es szám vagy a 88-as szám van felfestve. Ezzel azonban nem azoknak a játékosoknak szurkolnak, akik ezeket a számokat viselik a pályán, a mezükön, hanem a számoknak sokkal bajósabb jelentése van, valójában náci szimbólumokat takarnak. Ez csak egy példa arra, hogy a német szélső jobboldali csoportok tagjai hogyan próbálják titkos kódok és jelek használatával megkerülni a náci jelképekre, például a horog keresztre vonatkozó törvényi tiltásokat, írja a Spiegel, amely szerint kevesen tudják valójában, mit is takarnak ezek a jelek. Közéjük tartozik Michael Weiss, a németországi szélső jobboldali csoportosulások tevékenységét vizsgáló szakértő, aki már 10 éve kutatja a neonácik öltözködési és kommunikációs szokásait. Ő a társ szerzője annak a Bújócska címmel most megjelent kiadványnak is, amely a tanárokkal, szociális munkásokkal és az ifjúsági csoportok vezetőivel szeretné megismertetni a titkos neonáci jelzéseket, hogy hamarabb felismerhessék az ideológia terjedését a mai fiatalok között, illetve annak megjelenését akár a foci meccseken is. A kiadványt, amelynek címe, mint mondtam, Bujócska, berlini antirasszista szervezet jelentette meg, 150 szélsőséges jelzést és kódot tartalmaz, de megmutatja a neonácik által szívesen viselt ruházati márkákat is. Például a Thor Steinart. A kódok között a 14 szám Weiss szerint például David Lane, 2007-ben meghalt amerikai nacionalista fajvédő egyik írására utal, amelynek egyik az angol eredetiben 14 szóból álló mondata így hangzik. Biztosítanunk kell fajunk fennmaradását és a fehér gyermekek jövőjét. Így fordítható az angol eredetiben 14 szóból álló mondása ennek a David Lane-nek. A másik számokból összeálló szimbólumban a gyakran 14-essel együtt megjelenő 88-ban a nyolcasok az ABC 8. betűjét, tehát a H-t jelölik, azaz jelentése a 88-nak HH, vagyis Hey Hitler. A németországi szabályok náci köszöntés használatát is tiltják, tehát Németországban büntetik, mégpedig börtönnel, ha valaki így köszön. A 28-as szám pedig ennek megfelelően a BH kombinációt jelenti, amely vér és becsület nevű Németországban már 2000-ben betiltott szélsőjobboldali hálózatot takarja. Ezek a titkos jelek a szakértő szerint mindenütt előfordulnak. A rendszámoktól a tetoválósokon át a foci meccseken látható transzparensekig. Weiss kutató szerint vannak szurkolók, akik több száz kilométert is hajlandóak utazni azért, hogy egy meccsen felmutathassák például a 14-88-as számkombinációt. A német titkosszolgálati szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal becslései szerint egyébként a legutolsó 2009-es adatok szerint Németországban 195 szélsőjobboldali csoport működött hozzávetőleg 26 ezer taggal. Míg a hatóságok az erőszakos csoportokat fel tudják számolni, a Spiegel szerint számos más neonáci csoport fel sem kerül a radarjukra, feltéve, hogy nyilvánosan nem használják az olyan szimbólumokat, mint a horogkereszt, vagy nyíltan nem támogatják Adolf Hitlert vagy ekkori pártját. A titkos neonáci kódok szótárának az idei már a második kiadása, 10 évvel ezelőtt jelent meg az első rész, amely Weiss kutató szerint még sokkal kevesebb, hozzávetőleg 100 jelet listázott. A szakértő szerint azóta jobboldali csoportok megjelenésükben is többfélék lettek. Ennek megfelelően a régi szimbólumok is új jelentést kaptak. Michael Weiss szerint a nyakban hordott palesztin kendő, a kefia vagy semag, ma már sok esetben a palesztin nacionalizmus helyett egyszerűen csak az Izrael elleni harcot szimbolizálja. Igaz, a szakértő szerint a neonácik figyelmen kívül hagyják a ruhadarab szélesebb jelentését. A szélsőjobboldali szokások megváltozása problémát is okoz. Michael Weiss szerint ugyanis a neonácik egy része így már nem lóg ki a sorból. Tehát figyelem, ha Európában kefije palesztin kendővel közlekedőket látnak, nem biztos, hogy nincs a mögött hátsó szándék, vagyis anti-izraeli, Izrael elleni harc egyik patrónusát vagy aktivistáját láthatják önökkel szembe jönni.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 17-26, Tel Avivban és Haifán 18-26, Berzsébán 17-30 és Éláton 24-38 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, önök a Kol Israel magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Verev Tov, Mirushalayim.